Kezdődik a Híradó hétfőn este, Szöllősi Györgyi vagyok, jó estét kívánok! A kilakoltatási moratórium határidő nélküli meghosszabbításáról szavaz ma az új parlament. Az adózók fele még nem adta be az adóbevallását, a határidő jövő kedden jár le, az ügyfélszolgálati irodák mától tovább tartanak nyitva. Újabb Oroszországot sújtó szankciókról határoztak Brüsszelben, a szakadárvezetők szerint Ukrajnában az önállóságról döntöttek. Jégesővel, özönvízzel és viharos széllel jött a hidegfront, a folyók vízszintje is emelkedik, a Rábán már készültség van. Az Oroszországgal szembeni szankciók kiterjesztéséről döntöttek az Európai Unió külügyminiszterei Brüsszelben. Közben a kelet-ukrajnai szakadárvezetők kikiáltották Luhanszk és Donyeck megyék függetlenségét a tegnapi népszavazásra hivatkozva. Kijev és a nyugati országok továbbra is törvénytelennek tartják a referendumot, az ukrán biztonsági erők pedig folytatják a szakadár fegyveres csoportok elleni műveletet Kelet-Ukrajnában.
Rekordidő alatt összesítették a voksokat Luhanszk és Donyeck megye önjelölt választási bizottságai a vasárnapi referendum után. Az oroszbarát szakadárok vezetői hajnalban bejelentették, az általuk szervezett népszavazáson az emberek elsöprő többséggel mondtak igent a két régió függetlenedésére. Hogy ez pontosan mit jelent, az továbbra is vita tárgya. A szeparatisták szerint a részvételi arány 80% körül volt, az ukrán hatóságok szerint viszont csak minden harmadik érintett polgár járult az urnákhoz. Az sem világos, mi lesz a következő lépés. Kijev törvénytelennek tartja a referendumot, amelynek eredménye amúgy sem volna kötelező érvényű. A szakadárok által kikiáltott Donyecki Népi Köztársaság vezetője azt mondta, kevés esélyt lát arra, hogy tárgyaljon a kijevi kormánnyal. Csak a fogolycseréről tárgyalhatunk közvetítő jelenlétében. Szerintünk erre a szerepre Oroszországot kell felkérni, mondta a szakadár vezető. Pushilin szerint mostantól megszállónak kell tekinteni az ukrán biztonsági erőt, amely folytatja az úgynevezett terrorellenes műveletet az orosz barát fegyveresekkel szemben. A szakadárvezér azt mondta, saját hadsereget és állami hivatalokat fognak létrehozni, és ha kell, Moszkvától kérnek orosz békefenntartó csapatokat. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter úgy fogalmazott, országa tisztelettel viszonyul a kelet-ukrajnai referendumhoz. Tiszteletben tartjuk Donyeck és Luhanszk megye lakóinak akaratát, amelyet szerintünk civilizált párbeszéd útján kell majd a gyakorlatba ültetni, anélkül, hogy folytatódna az erőszak, közölte a politikus. Kijev szerint viszont a népszavazás törvénytelen volt, így annak nincs jogkövetkezménye. Ezért folytatjuk a terroristák elleni intézkedéseket, és emellett biztosan megtaláljuk a módját annak, hogy konstruktív párbeszédet folytassunk a régiók törvényes vezetőivel. Ez az út vezethet ki minket a válságból, amelybe az orosz provokációk taszították országunkat, jelentette ki az ukrán államfő. A referendumot az Európai Unió sem ismerte el. A közösség külügyminiszterei ma döntöttek az Oroszországgal szembeni célzott szankciók bővítéséről.
Brüsszelben van tudósítónk Baracka Eszter. Szervusz Eszter, véget érte már a külügyminiszterek tanácskozása, illetve lehet-e már tudni valamit a szankciókról?
Jó estét kívánok! Véget ért a tanácskozás, és immár hivatalossá vált ez a 13-as bővítés a listán, bár az új neveket még egyelőre nem tudjuk. Új elemnek számít mindenképpen, hogy vállalatok is rajta vannak a listán, és ehhez megteremtették a szükséges jogi alapot is. Továbbra is azokat büntetik szankciókkal, akik megsértik Ukrajna területi épségét, akik akadályozzák a nemzetközi szervezetek munkáját az országban, illetve akik a Krímben jogtalanul tették rá a kezüket ukrán állami vagy magán vagyonra. A miniszterek továbbra is elégtelennek tartják azokat a lépéseket, amelyeket Oroszország tett, illetve nem tett a feszültség oldására, és az is kiderült ma, hogy lényegében a határvonal a jövő heti ukrán elnökválasztás lesz, ahol elfogyhat az EU türelme. Az Európai Unió elvárja, hogy Ukrajnában szabad és tiszta választások legyenek, a jelöltek békében kampányolhassanak, a választók pedig szavazhassanak, áll a konklúzióban, hogyha nem lesz így, akkor Moszkvának komoly következményekkel kell számolnia.
Eszter, köszönjük! Megkezdte a törvényalkotást az új parlament. Elsőként a kilakoltatási moratórium határidő nélküli meghosszabbításáról szavazhatnak a képviselők. Ennek értelmében addig nem lehet kiköltöztetni egyetlen devizaadóst sem, amíg a törvényhozás nem rendezi véglegesen a devizaszerződések ügyét. Gulyás Gergely, az országgyűlés alelnöke, a törvényalkotási bizottság elnöke azt mondta, ahogy a kúria végleges döntést hoz, néhány héten belül megoldják a devizaadósok problémáját. Az ellenzéki pártok mindegyike, bár támogatja a moratórium meghosszabbítását, nem tartja azt elégséges megoldásnak.
1994. évi 53-as törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájával kezdjük meg.
A kilakoltatási moratórium határidő nélküli meghosszabbítása volt az első napi rendi pontja az új országgyűlés törvényalkotási bizottságának. A testület vezetője Gulyás Gergely azt mondta, ez azt jelenti, hogy addig nem lehet kiköltöztetni egyetlen devizaadóst sem, míg a parlament nem rendezi véglegesen a devizaszerződések ügyét. Ez pedig akkor lehetséges, ha a kúria végleges döntést hoz már az Európai Bíróság határozata alapján.
Amint megszületik ezekre a kérdésekre is tekintettel a kúriának az újabb döntése, az országgyűlés néhány héten belül véglegesen rendezni fogja a devizahitelek kérdését.
A szocialista Tóbiás József napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, a kilakoltatási moratórium meghosszabbítása csak tüneti kezelés.
Ahelyett, hogy valódi megoldásokat nyújtanának a családok eladósodottságának kezelésére, hogy érdemi segítségeket nyújtanának az önhibájukon kívül bajba került devizahiteleseknek, megint csak ideiglenesen tüneti kezeléssel álltak elő a benyújtott törvényjavaslatukkal.
A Jobbik frakció vezető helyettese szerint is további lépésekre van szükség.
Jobbik továbbra is a problémakör teljes körű és azonnali megoldását szorgalmazza.
Az LMP frakció vezetője azt javasolta, hogy csak jogerős bírói végzés után lehessen végrehajtást kezdeményezni a bajba jutott devizaadósok ellen.
A jövőben, ha devizakölcsönre vonatkozó szerződésről van szó, közjegyző jogirat alapján ne lehessen végrehajtást vezetni.
Az Együtt PM közleményében azt írta, a kilakoltatási moratórium meghosszabbításával a kormány megint elodázza a devizahitelesek helyzetének megoldását.
A rászorulók védelme szintén egy olyan kérdés, amiben lépnünk kell. Nyilván itt a devizahitelesek is szóba kerülnek.
Harag Péter, a KDNP frakció vezetője szerint a kormánypártok tisztában vannak azzal, hogy van még teendőjük a devizahitelesek ügyében. Korábban többször elhangzott, hogy a kormány célja a devizahitelek végleges kivezetése. Néhány éve még 750 ezer családnak volt devizahitele Magyarországon. Az elmúlt években azonban több lehetőség is segített az adósokon. Mintegy 170 ezeren éltek a kedvezményes végtörlesztés lehetőségével. 176 ezeren léptek be az árfolyamgátba, a Nemzeti Eszközkezelőnek pedig már több mint 18 ezer ingatlant ajánlottak fel.
Még az adózók körülbelül fele nem adta be a bevallását, a határidő jövő kedden jár le. Az adóhivatalok központi irodái mától meghosszabbított nyitvatartással várják az ügyfeleket. Azt tanácsolják, hogy aki tudja, használja az internetről letölthető bevallás kitöltő programot, ez segít a hibák kiszűrésében. Emellett ingyenes kék számon is lehet tanácsot kérni, a hallássérülteket pedig több helyen is rendkívüli ügyfélfogadással várják.
Személyi jövedelemadó bevallását tölti ki Lackó Gyuláné. Általában segítséget kér ahhoz, hogy el tudjon intézni egy hivatalos ügyet. Így nagy könnyebbség volt számára, hogy az adóhivatalnál jeltolmácsok várták a hallássérülteket. Jobban szeretem én személyesen intézni az ügyeimet, úgyhogy ez így most nagyon jó volt. Meglepődtem, hogy milyen könnyen sikerült elkészíteni a bevallásomat, közölte az asszony. Három ablaknál csak a hallássérült adózók ügyeit intézték hétfőn délután a Dél-Budapesti Adóigazgatóság központi ügyfélszolgálatán.
Évek óta azt tapasztaljuk, hogy a hallássérülteknek problémát okoz az adóbevallási nyomtatványt kitölteni egyéb szövegértési problémáik miatt. Így egyre többen veszik igénybe azt, hogy jelnyelvi tolmács segítségével bejönnek az adóhivatalhoz és segítséget kérnek.
A szokásosnál jóval többen várakoznak az ügyfélszolgálatokon, még csak az adózók körülbelül fele adta be a személyi jövedelemadó bevallását. A határidő jövő kedden jár le. Ez azt jelenti, hogy a következő napokban több mint 2 millió ember adatainak kell beérkeznie a hivatalhoz.
Próbálom magamnak kitölteni, és akkor szeretném, hogyha hibásan töltöm ki, akkor segítenének kijavítani.
Mivel a legtöbben személyesen adják le a bevallást, ezért országszerte a központi ügyfélszolgálati irodákban hosszabbított nyitvatartással várják az ügyfeleket a határidő végéig, vagyis május 20-áig.
Internetes nyomtatvány programot használják.
Az adóhivatal arra hívja fel a figyelmet, hogy az interneten körülbelül egy perc alatt letölthető bevallás kitöltő program is kizárja a hibákat, és sorban állni sem kell.
Nagyon ajánljuk az internetes felületünkön elérhető bevallás kitöltő program használatát is, hiszen ez automatikusan figyelmeztet az elkövetett hibákra, és így a hibaforrás minimálisra csökkenthető.
A bevallások kitöltésével, tartalmának értelmezésével kapcsolatban egyes gomb.
És a NAV ingyenesen hívható kék számán is segítséget adnak az SZIA bevallás kitöltéséhez. Fontos, hogy ha a bevallás adófizetési kötelezettséget mutat, akkor azt május 20-áig be kell fizetni. Részletfizetés esetén az első részletet szintén jövő keddig kell rendezni. Adó visszaigénylés esetén pedig 30 napon belül utal a hivatal.
Kormányalakítást megelőző konzultációs sorozatot kezdett harmadik miniszterelnöksége első munkanapján Orbán Viktor. A miniszterelnök elsőként a KDNP képviselőcsoportjával tárgyalt az Országházban. A kormányfő megerősítette, az új kabinet munkája során az európai kereszténydemokrácia legjobb hagyományait képviseli. Orbán Viktor fogadta Lovász Lászlót, a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét, aki a magyar kutatások színvonalának emelését jelölte meg legfőbb céljának. A miniszterelnök találkozott Fekete Györggyel, a Magyar Művészeti Akadémia elnökével. A megbeszélésen a kultúrát Magyarország jövője szempontjából stratégiai ágazatnak nevezték. A kormányfő tárgyalt Domokos Lászlóval, az Állami Számvevőszék elnökével. A találkozón a számvevőszék vezetői javaslatot tettek az állami pénzköltés követelményrendszerének mérhetőbbé tételére. Orbán Viktor találkozott a parlamentbe bejutott 13 nemzetiségi szószólóval is. Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője az MT-nek elmondta, a konzultációs sorozat a héten még folytatódik. Van lehetőség a magyar-kínai együttműködés kiterjesztésére és a kétoldalú kapcsolatok még magasabb szintre emelésére, hangsúlyozta a kínai miniszterelnök. Li Keqiang abban a levélben írt erről, amelyben gratulált Orbán Viktor újbóli kormányfővé választásához. A miniszterelnöki sajtóiroda közlése szerint a kínai miniszterelnök felidézte, hogy az idén ünneplik a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 65. és az együttműködési partnerség kiépítésének 10. évfordulóját. A május 25-i választás tétje, hogy lesz-e olyan hátország a Magyarországnak Brüsszelben, amelyen keresztül meg tudják védeni a magyar érdekeket, mondta Szájer József Debrecenben. A Fidesz európai parlamenti képviselő jelöltje rámutatott, az uniós csatlakozásunk óta a gazdasági szabályzók jelentős része az európai parlamentben dől el. Szájer József hozzátette, az elmúlt években a magyar reform törekvéseket komoly támadások érték Brüsszelből. Éppen ezért nem mindegy, hogy milyen erőkkel jelenik meg Magyarország a választások után az Európai Parlamentben.
Ahhoz, hogy a kormány nyugodtan és megfelelő módon hatékonyan a polgárok javára tudja végezni a munkáját, meg tudjuk védeni a rezsicsökkentést, az Erzsébet utalványokat, az akácot, a pálinka főzést, ahhoz mindenképpen szükség van egy olyan frontvonalra is, amely Európában, Brüsszelben, Strasbourgban védi a magyar érdekeket.
Az MSZP fő célja a Jobbik kiszorítása a politikából, erről a párt EP lista vezetője beszélt. Szanyi Tibor egyben összefogásra szólította fel a Fideszt, mivel szerinte közös erővel kell megakadályozni, hogy a Jobbik megtévessze a magyar választópolgárokat. Szanyi Tibor az MSZP kampányának újabb szakaszáról azt mondta, a választókhoz eljutatnak egy piros szórólapot legfontosabb ígéreteikkel.
Azok a kezdeményezések, amelyekkel itt mi a választópolgárok figyelméért küzdünk, ezek a kezdeményezések ott vannak már az európai szocialisták asztalán, köztük az a kezdeményezésünk is, amit végig akarunk vinni az Európai Unióban, hogy tehát egy számjegyű legyen mindenütt az élelmiszer áfa.
A Jobbik kiáll a szép kártya és az Erzsébet utalvány jelenlegi rendszere mellett. Staud Gábor, a párt EP képviselőjelöltje azt mondta, az Európai Unió saját jogszabálya is lehetővé teszik a verseny korlátozását, ha a közérdek, jelen esetben a szociális szempontok indokolják. Hozzátette, Brüsszel újra a multicégek extra bevételeit megalapozó, kontroll nélküli szabad verseny mellett tört láncsát, és teljesen hidegre hagyja a közjó, az emberek életminőségének javítása.
Mi kiállunk az Erzsébet kártya és a szép kártya jelenlegi szabályozása mellett, és egyébként erre szólítjuk fel az MSZP-t is, hogy főleg itt az Európai Uniós kampányban jó példát mutatva legyenek olyan ügyek, amikor egységesen tudunk kiállni Brüsszellel szemben.
Az LMP egyik legfontosabb célja az európai munkavállalók érdekképviselete, ehhez pedig egységes uniós munkatörvénykönyvre van szükség, mondta a párt EP képviselőjelöltje Balassa Gyarmaton. Csiba Katalin úgy fogalmazott, európai szintre kell emelni a munkavállalói jogokat és úgy megvédeni őket. Hozzátette, véget kell vetni annak, hogy egyes tagállamok a munkavállalói jogok csökkentésével versenyeznek egymással.
A keleti és a déli periféria elszakadt a magországoktól és az északi országoktól, és ezt a nagyvállalatok kihasználják egymással szemben a gazdagabb és a szegényebb országokat, amikor az olcsó munkaerőért versengenek.
A demokratikus koalíció az Európai Parlamentbe kerülése esetén európai korrupció ellenes ügyészség felállítását kezdeményezné. Molnár Csaba, a párt EP képviselő jelöltje azt mondta, erre azért van szükség, mert szerinte az elmúlt 4 évben a magyar baloldali politikusokkal szemben egy sor azóta már gyakran felmentő ítélettel zárult, ahogy fogalmazott, koncepciós per indult. Az ellenzéki párt javaslata szerint a politikusok ügyeiben a továbbiakban nem a tagállami ügyészségek járnának el, hanem kötelezően egy új uniós szerv.
Jöjjön létre az Európai Korrupció Ellenes Ügyészség, egy olyan új uniós szerv, ami a politikusok korrupciós ügyeinek a nyomozásával, a vizsgálatával és végső soron a vádemeléssel foglalkozik.
Az Együtt PM abban bízik, hogy egynél több képviselőt juttathat ki az Európai Parlamentbe. Erről a szövetség társelnöke beszélt Balatonfüreden. Juhász Péter azt is mondta, hogy ez az első olyan választás, ahol a pártok külön-külön is megmérettethetik magukat. Szerinte az országgyűlési voksoláson nem derült ki, hogy melyik pártnak mennyi a valós támogatottsága, hiszen akkor egy nagy összefogás jött létre.
Meg kell újítani Magyarországon a baloldali politikát. Úgy gondoljuk, hogy ennek a megújításnak az Együtt PM szövetség lehet a leginkább letéteményese. Mi vagyunk azok, akik új hangot tudunk behozni a magyar politikába.
Mai vicc, így reagált Juhász Péter szavaira az MSZP frakció vezető helyettese. Lukács Zoltán a Facebookon leírta azt a hírt, hogy Juhász Péter szerint a baloldal megújításának letéteményese az Együtt PM, majd úgy kommentálta, hogy ez egy vicc. Az SMS a roma felzárkóztatás egyedi formáját fogja elindítani, Nyissunk utat Európa felé címmel, jelentette be a párt elnöke. Seres Mária hozzátette, ennek keretében önkéntes segítők nyelvi alapok megszerzésében nyújtanak segítséget a hátrányos helyzetben lévőknek. Ezzel szerinte valóban megnyílhat számukra Európa, és esélyt kapnak arra, hogy tisztességes európai bérért dolgozhassanak.
Azt látom, hogy nekik a saját helyüket meg kell találni, ebben az országban, és ha azt hiszi, hogy nincs itt rá jelenleg szükség a munkaerőpiacon, akkor keresni kell Európában a helyét, és ebben kell kormányzati segítséget is nyújtani, önkormányzati segítséget is nyújtani, és az Európai Uniónak pedig befogadónak lenni.
Bocsánatot kért a kormány nevében a külügyminisztérium államtitkára Pásztor Istvántól, ugyanúgy, ahogy azt már Áder János pénteken megtette. Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyarok Szövetségének elnökét múlt héten kedden a Kossuth téren hangosan szidalmazták, majd leköpték egy tüntetés résztvevői. A rendőrség egy 41 éves nőt gyanúsít a támadással.
Az elmúlt években bizonyította a hazafiságát, a magyarságát.
Az országgyűlésben Németh Zsolt, a külügyminisztérium államtitkára bocsánatot kért a kormány nevében Pásztor Istvántól, ugyanúgy, ahogy azt már Áder János pénteken megtette.
Szeretnék csatlakozni a magyar kormány, és talán a magyar országgyűlés nevében is mondhatom azt, hogy köztársasági elnök úr a szívünkből beszélt.
Kapjátok el! Kapjátok el!
Kasszonyom, fejezze be!
Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyarok Szövetségének elnökét múlt hét kedden a Kossuth téren hangosan szidalmazták és közben többször leköpték. A támadók egy tüntetésen vettek részt, amit a volt jobbikos képviselő Gaudi Nagy Tamás szervezett. Beszámolók szerint ő maga hívta fel az emberek figyelmét Pásztor Istvánra. A Jobbik elítélte az atrocitást és elhatárolódott Gaudi Nagy Tamástól. Morvai Krisztina, aki szintén ott volt a Kossuth téri tüntetésen, egy nappal az eset után azt mondta, hogy nem ért egyet azzal, ha valakit leköpnek. Ugyanakkor harcostársának és legjobb barátjának nevezte Gaudi Nagy Tamást, és nem is határolódott el tőle.
Miért határolnék el? Határolnék el harcostársamtól és legjobb barátomtól.
Morvai Krisztina, aki jelenleg a Jobbik EP lista vezetője, és az elmúlt években is Brüsszelben volt képviselő, egy két évvel ezelőtti Áder Jánosnak címzett nyílt levélben a jogfosztott emberek közé sorolta a határon túli magyarokat. Azt írta, az elszakított területeken élő magyar testvéreink, akik a jogfosztottság számos különböző formáját szenvedik el, megérdemelnék az anyaország jogvédő fellépését.
Ő ilyen. Ennyit szeretnék Gaudi Nagy Tamással kapcsolatban elmondani.
Morvai Krisztina a múlt heti események ellenére továbbra is kitart Gaudi Nagy Tamás mellett. A Jobbik EP lista vezetője vasárnap azt mondta, hogy munkajogi területen számít Gaudi Nagy Tamás szaktudására.
Azt, hogy ő esetleg bármi kifogásolhatót tesz egyébként, amikor éppen nem a munkajoggal foglalkozik, azt nem tartom egy kizáró körülménynek.
A rendőrség még pénteken vette őrizetbe azt a nőt, akit a Pásztor István elleni támadással gyanúsítanak. Az ügyészség kezdeményezte előzetes letartóztatását, de a bíróság ezt egyelőre nem tartotta indokoltnak. A nő ellen nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság miatt indult eljárás.
Új politikai programra, új elkötelezett politikai vezetőkre és új szervező erőre van szükség. Ezt írt a közösségi oldalán Szekeres Imre. A szocialisták egykori alelnöke a választási vereség óta többször is kimondta, hogy elégedetlen az MSZP politikájával. Kovács László, a párt korábbi elnöke pedig arról beszélt, el kell gondolkodni azon, hogy az MSZP mostani vezetői jól végzik-e a dolgukat. Sajtóhírek szerint ezek a témák is szóba kerülhetnek a héten Harkányban, ahol Puh László az MSZP egykori pénztárnokának meghívására azok az MSZP-sek találkoznak, akik nem kerültek be a parlamentbe.
Új politikai programra, új elkötelezett politikai vezetőkre és új szervezőerőre van szükség. Ezt írt a közösségi oldalán Szekeres Imre. A szocialisták egykori vezetője nem először mondja ki, hogy elégedetlen az MSZP politikájával, és nem először ír új baloldali pártról. Most azt írta, az MSZP bázisán szerveződő majdani új baloldali demokrata pártot nem terheli a rendszerváltás szükségszerű feladata, mert túl vagyunk rajta.
Vasárnap este volt egy lélektani pillanat, amikor az elnökségnek fel kellett volna jelenni a lemondását.
A volt honvédelmi miniszter a választások óta többször bírálta a pártvezetést, és már korábban is írt arról, új baloldali pártra lenne szükség. Szekeres Imrét is meghívták arra a kétnapos találkozóra, amit a párt korábbi pénztárnoka Puh László szervez az MSZP korábbi nagyágyúinak. Sajtóhírek szerint a magánösszejövetel akár egy új baloldali formáció létrejöttét is előrevetítheti.
Ami Puh László által szervezett találkozót illeti, én is kaptam meghívást.
Lesz ott politika, de nem összeesküvés.
Több egykori vezető szocialista politikus beszélt a napokban a nagyágyúk találkozójáról. Lendvai Ildikó, az MSZP egyik korábbi pártelnöke pénteken azt mondta, főleg olyan szocialisták találkoznak majd Harkányban, akik nem kerültek be a parlamentbe.
Persze, hogy fognak politizálni, hát abnormális volna, ha a bárányfelhőcskék alakzatáról cserélnének eszmét. Lesz ott politika.
Lehet, hogy komoly témák fognak szóba kerülni.
Egy másik korábbi pártelnök, Kovács László pedig azt mondta, komoly témákról is egyeztethetnek Harkányban. A Lényeg című műsornak új baloldali pártról nem beszélt, de arról igen, el kell gondolkodni azon, az MSZP mostani vezetői jól végzik-e a dolgukat.
Inkább az a vezetés, amely 2012-ben vette át a párt vezetését a kongresszuson, az új elnökség, az új választmányi vezetés, illetve az új frakcióvezetés, annak a tagjai felkészültségben, tapasztalatban, kommunikációs készségben, hitelességben megfelelnek a célnak.
Az MSZP EP lista vezetőjében Szanyi Tiborban is felmerült a vezetőcsere gondolata. A VS hírportálnak adott hétfőn megjelent interjúban Szanyi Tibor nem zárta ki, hogy ő is induljon MSZP-s elnökjelöltként. Azt mondta, egy olyan szocialista pártot akarok, mint amilyen a fejemben van, s ennek meg miért ne lennék szívesen a vezetője. Úgy tudjuk, ha az MSZP gyengén szerepel az EP választáson, akkor már az őszi önkormányzati választások előtt elindulhatnak a változások a pártban. Az egyik lehetséges forgatókönyv szerint azok a politikusok vennék vissza az irányítást, akiket korábban háttérbe szorítottak. Egy másik forgatókönyv szerint pedig a párton kívüli civilek felé nyitna az MSZP.
Hűtlen kezelés miatt emelt vádat az ügyészség korábbi MSZP és SZDSZ-es 6. kerületi önkormányzati képviselők ellen, köztük Fürst György volt szocialista alpolgármester ellen is. A 13 egykori képviselő és az akkori aljegyző a vádirat szerint több 100 millió forintos vagyoni kárt okozott a kerületnek, azzal, hogy milyen áron alul adtak el egy Andrássy úti palotát. A terézvárosi ingatlan botrányok miatt már 8 éve folyik eljárás, a megvádolt politikusok akár 10 évet is kaphatnak.
A pesti belváros egyik legfelkapottabb részén az Andrássy út elején áll az egykori Sachs-Lechner palota. Az ügyészség szerint a patinás több mint 120 éves épületet 2004-ben jóval áron alul adta el az akkori szocialista liberális vezetésű 6. kerületi önkormányzat.
Az ingatlan vételára mintegy 328 millió forintban került meghatározásra, eltúlzottan hivatkozva a felújítás, valamint a kiköltöztetés, kiürítés költségeire. Ezzel szemben az épület egy az önkormányzat megbízása alapján készített szakvélemény szerint is jó állapotban volt, az szerint mintegy 1,2 milliárd forintot ért.
A vádlottak között van az akkori aljegyző és a képviselőtestület 13 MSZP-s és SZDSZ-es tagja, köztük Fürst György, egykori szocialista alpolgármester. Terézváros akkori MSZP-s polgármestere Verók István is gyanúsított volt, de ő 2 évvel ezelőtt elhunyt. Verók István polgármestersége alatt egyébként több gyanús ingatlan eladás is történt a 6. kerületben. Ezt a szintén Andrássy úti épületet például mindössze 150 millió forintért adta el az egykori MSZP-SZDSZ többségű önkormányzat, miközben az értékbecslés szerint ennek a többszörösét érte. Kerestük az egykori alpolgármester ügyvédjét, de nem értük el.
Meg tudjuk bizonyítani, hogy teljesen jogszerűen jártunk el.
A volt szocialista polgármester 3 évvel ezelőtt ártatlannak vallotta magát. A bíróságon azt mondta, mindig törvényszerűen járt el a képviselőtestület. A főügyészség most indítványozta, hogy egyesítsék a két Andrássy úti palota eladásának ügyét. A vád különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, amiért akár 10 év börtönt is kaphatnak a korábbi MSZP-s és SZDSZ-es politikusok.
Házi őrizetre enyhítette a bíróság Simon Gábor előzetes letartóztatását. A hatóság szerint továbbra is indokolt kényszerintézkedés alkalmazása, de már nem szükséges a legszigorúbb formájában. A volt szocialista képviselőt az MSZP egykori elnökhelyettesét csalással és más bűncselekményekkel gyanúsítják. Simon Gáborról februárban derült ki, hogy több 100 millió forintot tart egy bécsi számlán, de ezt nem tüntette fel a vagyonnyilatkozataiban. Mától szavazhatják meg a pedagógusok küldöttjeiket a Nemzeti Pedagógus Karba. Megyénként képviselik majd a szakmát a tanárok. 1000 pedagógusra egy-egy képviselő jut majd be a karba, ami gyakorlatilag úgy működik majd, mint egy pedagógus parlament. A mintegy 150 ezer magyar pedagógus az ország egyik legnagyobb internetes szavazási rendszerén keresztül adhatja le voksát szerda éjfélig.
És ugye Debrecen az Alföldön van, nagyon ügyes vagy, így van.
Földrajzot tanít ez a debreceni tanár. Ő Hajdú-Bihari iskolaigazgatóként jelentkezett a Nemzeti Pedagógus Karba.
Jelölt állításból az derült ki, hogy a Hajdú-Bihar megyeiek nagyon fontosnak tartják, nagy számban jelöltek pedagógusokat a listára.
Megböködi a kollégának a mutató ujját.
Ebben a budapesti gimnáziumban pedig az idegrendszert tanulják éppen egy kísérleten keresztül.
Vajon mire szolgál az embernél az új begy?
Takács István fiatal biológia tanárként a pedagógus kar egyik budapesti jelöltje. Azt mondja, végignézve a jelölteket, ő azokat szeretné képviselni, akik gyakorló pedagógusként dolgoznak.
Nagy részt iskolaigazgatók, óvodavezetők jelentkeztek. Én minden nap dolgozom a gyerekekkel, így minden nap látom azokat az örömöket és nehézségeket, amik a tanításból fakadnak. És bár nincs mögöttem több 10 éves múlt. Pontosan ezt a lelkesedést és nyitottságot és a mindennapi munkából adódó tapasztalatokat szeretném bevinni.
Hétfő reggeltől tart a szavazása a nemzetipetkar.hu oldalon, ahol egy rövid regisztráció után minden pedagógus leadhatja a voksát. A weboldalon elolvashatják a jelöltek bemutatkozásait, ezután pedig egy X-szel választhatják ki azt, akire szavazni szeretnének a körzetükből. A voksot végül az oldal alján kell érvényesíteni. Szavazni szerda éjfélig lehet.
Az első online választási rendszer, amely ilyen nagy körben zajlik.
Zárt informatikai rendszert működtetnek a szavazáshoz, mondja a kar előkészítését irányító Kőrösiné Merkel Hilda. Azt mondta, a kar olyan lesz, mint a tanárok parlamentje, az egész országot lefedi majd.
125 küldött lesz, akik megyei bontásban szerepelnek majd az országos küldött gyűlésben. Hogy hány küldöttet indíthat, delegálhat egy megye, az a pedagógus létszámtól függ. 1000 pedagógus delegálhat egy főt.
A 125 küldött mintegy 151 ezer hazai pedagógust képvisel majd a kamarában május végétől. A beválasztott tanárok adják majd jóvá például a pedagógusok etikai kódexét, és szakmai javaslatokat is tehetnek majd az oktatási kormányzat felé.
Könnyű zenei programot indít a Nemzeti Kulturális Alap a fiatal kezdőzenészek támogatására. Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere azt mondta, a Cseh Tamás programnak 7 fő területe lesz. Ezek között szerepel például az első hangfelvétel és videóklip elkészítéséhez nyújtott segítség, vagy a kezdőzenekarok fellépéseinek támogatása. A programra 3 éven át évi 100-100 millió forintot biztosít a Nemzeti Kulturális Alap. Az üres adathordozók, azaz például a CD-k, DVD-k és pendrive-ok után fizetett díjból. Ezt a pénzt idén további 300 millió forintos induló összeggel egészítik ki. A Cseh Tamás program első pályázatait várhatóan nyáron írják ki.
30 napon lesz majd a pályázásra, 60 nap az elbírálásra, és bízom benne, hogy az első összegeket már 2014 őszén, idén októberben ki tudjuk fizetni.
Örök emlék maradt számára az Eurovízión való szereplés, ezt mondta Kállai Szanders András. Hozzátette, mostantól azon dolgozik majd, hogy más rangos versenyeken is képviselhesse Magyarországot. Kállai Szanders András Running című dalával 143 ponttal az 5. helyen végzett a koppenhágai dalversenyen, amely a pontszámokat tekintve minden idők legnagyobb magyar sikere.
Százmilliók ismerhették meg az elmúlt napokban ezt a dalt és az Eurovízió magyar indulóját, Kállai Szanders Andrást. A produkciót hatalmas ováció fogadta a Dalfesztivál szombati döntőjében. Nem csak a helyszínen, hanem egész Európában nagy sikert aratott a Running. 36 országból 25-től kapott pontot. Kállai Szanders András végül 143 ponttal az 5. lett az 59. Eurovíziós Dalfesztiválon. Ez a pontszámokat tekintve az eddigi legnagyobb magyar siker és a 2. legjobb helyezés. András vasárnap éjszaka érkezett haza Koppenhágából. Barátnője Tolvaj Renáta énekes, valamint rajongók és riporterek várták a reptéren. Az énekes hétfőn elmesélte, hogy amikor 3 évvel ezelőtt látta Wolf Katit az Eurovízió színpadán, akkor határozta el, hogy egy nap ő is ott fog állni.
Próbáltam 3 éven keresztül, először nem sikerült, másodszor majdnem, és akkor hát most sikerült, de ez egy olyan dolog, amit életemben nem fogom elfelejteni. Már azt is mondtam rögtön a verseny után, hogy amikor egy öreg bácsi leszek, egy nap vissza fogok nézni, erre is fogom tudni mondani majd, hogy én egyszer képviseltem Magyarországot.
A Running társszerzője Szakos Krisztián úgy fogalmazott, a dal András előadásában lett hiteles.
A Running az véleményünk szerint egy valóban nagyon erős dal, de az András személye nélkül ez semmit nem ért volna.
A fesztivált közvetítő Gundel Takács Gábor elmondta, a döntő előtt a helyszínen lévő külföldi újságírók közül sokan még azt sem tartották kizártnak, hogy Magyarország lesz az első.
Ha egy dal jó, egy produkció jó, önazonos, átmegy, akkor az a szakmai zsűrinél is és a közönségnél is kap pontot. Tehát az, hogy 36-ból 25 ország adott nekünk pontot, azt gondolom, hogy ez egy zseniális dolog és egy nagyszerű dolog. Running, running, running.
Szabó László Zsolt, az MTVA megbízott vezérigazgatója hangsúlyozta. Az ötödik hely a magyar nézők sikere is, hiszen ők szavazták meg, hogy kiinduljon a versenyen.
Bízunk abban, hogy ilyen léptekkel haladunk tovább. Ugye tavaly tizedik hely, idén ötödik hely. Én akkor innen már szerintem nem nagyon van hova. Csak egy.
A tervek szerint jövőre is lesz dal, így ismét a nézők dönthetik el, hogy ki képviselje Magyarországot az Eurovíziós fesztiválon. A szombatesti döntőnek kiemelkedően magas nézettsége volt. Összesen közel 2,5 millió néző kapcsolódott be az adásba, és csak nem 1 millióan nézték végig a 3,5 órás műsort.
Másodszor rendezik meg a visegrádi országok együttműködését népszerűsítő V4 kerékpár versenyt. A 4 tagország nemzetközi versenye holnap kezdődik. Összesen 22 profi csapat rajtol el Lengyelországból, majd Csehország és Szlovákia után május 17-én Magyarországon Visegrádon érnek célba. A több mint 650 kilométeres szakasz megtételének Prüle Gergely szerint üzenetértéke van. A külügyminisztérium helyettes államtitkára hangsúlyozta, minél közelebb próbálják hozni az embereket azokhoz a amelyek fontosak az ország és a régió szempontjából. Kidőlt fákhoz, elöntött pincékhez és leszakadt felső vezetékekhez riasztották legtöbbször a tűzoltókat a tegnapi viharok után. Több helyen a jég elverte a teljes vetést. Heves zivatarokkal, felhőszakadással és jégesővel vonult át egy hidegfront Magyarországon. A környező országokban sok csapadék esett, ezért a folyók vízszintje is megemelkedett. Több helyen másod és harmadfokú a készültség.
Jégesővel, hatalmas széllökésekkel és viharokkal érkezett meg a hidegfront vasárnap délután. Sok helyen alakultak ki úgynevezett szupercellák. A vihar szinte az egész országon végig söpört.
Ebből lenne a paradicsompalánta, ebből a szép sorból, amiből most nem látunk már semmit.
A zöldségeket verte el a jég a Fejér megyei Kulcs térségében. Itt csaknem 10 percen keresztül megállás nélkül potyogtak a jégdarabok.
Leginkább most a borsot verte el, ami látszik is, hogy fekszik. Abban már nem biztos, hogy lesz borsunk. A paradicsomon látszik, ott egyet-egyet eltört.
Pécsvárad térségében még hétfőn is sár nehezítette a közlekedést. A földet özönvízszerű eső hordta ki a mezőgazdasági területekről a mellékutakra.
Mikor ekkor eső van, akkor mindig egy ilyen. Tehát így veszélyes, meg baleset veszélyes is.
Odáig volt, meg a kerinc is tövig. Tehát végig, végeslen végig volt.
A Győr-Moson-Sopron megyei Beleden 4 házat is elöntött az esővíz. A csatornák nem tudták elvezetni a hirtelen lehullott nagy mennyiségű csapadékot. A katasztrófavédők az egyik ház bejárata elé 50 darab homokzsákot pakoltak le, hogy megfékezzék az utcáról beömlő vizet. A viharos időjárás miatt országszerte 45-ször riasztották a tűzoltókat, főként kidőlt fák, elárasztott pincék és leszakadt felső vezetékek miatt. A heves esőzés miatt több folyó vízszintje is jelentősen megemelkedett. A következő napokban főképp a Sajó-Hernád környékén várható jelentős esőzés, így ott a hét második felére akár harmadfokú árvízvédelmi készültséget is elrendelhetnek.
Ezeken a területeken egyébként is nedves a föld, tehát több esőt már nem tud befogadni a föld, és arra lehet számítani, hogy a folyón komolyabb vízszintemelkedés alakulhat ki, de ez a hét második felében lesz, és még azért arra várnak mindenképpen a vízügyi szakemberek, hogy időben közelebb érjünk ehhez a csütörtök péntekhez, hiszen akkor lehet pontosan látni, hogy mennyi lesz a csapadék.
A Rába már most árad, egyelőre csak egy helyen, Csákány Doroszlónál kell homokzsákokkal védekezni.
Körmentnél van tudósítónk, Német Zsolt. Szervusz Zsolt, mi a helyzet most a Rábánál?
Szervusz, jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Csákány-Doroszlóban a Rába és a Vöröspatak áradó vize együttesen fenyegeti a Dózsa-liget néhány házát, mint ahogy az már az elmúlt időszakban is többször előfordult. Az egyik házat már kora reggel homokzsákokkal igyekeztek megvédeni, két másik helyen pedig földsáncot emeltek, és a további védekezésre is felkészültek homokkal, illetve zsákokkal. A Rába kora délután Szentgotthárdnál a harmadfok közelében tetőzött, és ott már apad, de itt Körmendnél, ahol éppen egy újabb zivatar készülődik, még folyamatosan árad. Ehhez hozzájárul a Pinka patak is, amelynek vízszintje egy nap alatt 3,5 métert emelkedett. A Rába tetőzését itt Körmendnél holnap kora délutánra várják a szakemberek. A vízszint elérheti, vagy meg is haladhatja a harmadfokú készültség szintjét. A városhoz közel a Csörnösz patak völgyében is jelentős mennyiségű víz vonul le, emiatt a 86-os főutat védekezésképpen nyúlgáttal próbálják majd megvédeni itt a város határában. Ezt építik most az esti órákban.
Zsolt, köszönjük. A híradó végén most sport és időjárás jelentés, aztán Hexen újra töltve, utána kékfény, az estem a 10 óra után 10 perccel kezdődik, 20 perccel kezdődik. Rögtön utána késő esti híradó, várjuk Önöket, viszontlátásra!